Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Lezajlottak az elnök és parlamenti választások. Az ország vezetéséért a jelenlegi elnök Goodluck Jonathan és Muhammadu Buhari, korábbi katonai diktátor versengenek, és a legfrissebb hírek szerint úgy néz ki, hogy Buhari vezet a voksoláson. Nigériában általában nehéz normálisan levezényelni egy választást. 2011-ben nagyjából 1000 ember halt meg a kormány és az ellenzék hívei között, ugyanis a politikai szembenállásnak vallási színezete is van, az elnököt inkább a keresztények, míg kihívóját inkább a muszlimok támogatják. A következő percekben Nigériáról és a nigériai választásokról lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban John Sessi, nigériai származású üzletember, a Magyar Afrika Társaság alapító tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjünk akkor a legfrissebb hírekkel. Tehát most nézte meg néhány perccel ezelőtti adat, hogy vezet Buhari.
Igen, úgy néz ki, hogy körülbelül 500 000 voksal vezet most. A volt diktátor, ahogy a bevezetésben elhangzott. A jelenlegi állás szerint a generál Buharinak van körülbelül 10,5 millió voksa, és a jelenlegi elnöknek van 9,9 millió voksa.
Mindenképpen szorosnak tűnik ez az arány, és ugye a déli országrészben, ami inkább keresztények lakta országrész, és amely inkább a jelenlegi elnököt támogatja, ott még nem is számolták össze a voksokat.
Még nem számolták össze.
Változhat ez az arány?
Változhat, de minden előrejelzés szerint valószínű, hogy a kihívó került ki győztesként a mostani elnöki választási versenybe.
Egyébként ugye itt a bevezetőben azt mondtam, és én is úgy olvastam valahol, hogy Nigériában ennek már hagyományai vannak, hogy egy-egy elnök választás az komoly, mondhatni, hogy majdnem polgárháborús állapotok között zajlik. Ugye itt a legutóbbi adatot említettem, hogy 1000 haltak meg, bár mondjuk egy ekkora országban, ugye Afrika legnépesebb országáról van szó.
Igen.
1000 halott, persze semmiképpen nem relativizálnám, mert egy halott is sok halott, de arányaiban ez nem tűnik tömegesnek. Idén, ha jól tudom, 41 áldozata volt.
Hát akkor most pontosítok, a 8 perc ezelőtti hírek szerint már sajnos 800 halálos áldozatot követelt a mostani választás is, ami azt jelenti, hogy a 4 évvel ezelőttihoz képest még mindig nincsen számottevő különbség. Mivel a végső eredmény kihirdetés még nem történt meg, remélem, hogy nem lesz még halálos áldozat, de most a jelenlegi állásban, ha 800 ember halt meg, tehát lehet, hogy remélem nem fogjuk elérni a 4 évvel ezelőtti 1000 halotti számot.
Ráadásul ugye mostani választások a Boko Haram terrorszervezet támadásainak árnyékában folynak, illetve hát ezt megelőzően ugye azért is kellett elhalasztani a választásokat, mert hogy a Boko Haram Nigéria északi részét szinte elfoglalta, és ott óriási, hát mondhatni, népírtást rendezett.
Hát tulajdonképpen körülbelül 2 államot foglaltak összesen, de ahogy elmondtad, emiatt is halasztottak az eredeti dátumot, a szombati dátumra, éppen az esedékes választási napjára esett az az offenszíva, amit a nemzetközi segédlettel a nigériai kormány elindított a Boko Haram ellen, és nagyon nagy sikerrel zárult ez az elűzési tevékenység, úgyhogy most már visszaszorulóban van a Boko Haramnak a tevékenysége nigériai északi részén.
Bár egyébként a hírekben én azt olvasom, hogy ugye most már ez a 800 halálos áldozat, ez nem feltétlenül a szokásos választás körüli hajszihőnek köszönhető, hanem ebben már benne vannak azok a választáshoz kötődő Boko Haram támadások is.
A természetes, amikor halálos helyzetről van szó, akkor összefüggésbe hozzák nem csak a választásokkal, hanem a Boko Haram tevékenységéből is származó, mert volt olyan állam északi részén, amikor is a Boko Haram támadói választás napján oda mentek és tüzet nyitottak az emberekre. Tehát az első 40 halálos eset, amiről beszámoltál, az pont azon a választási körzetben történt, sajnos.
Erről mindenképpen akarok beszélni, hogy a Boko Haram térnyerése és ez az elképesztő népirtás, ami Észak-Nigériában történt az elmúlt hónapokban, ez mennyire befolyásolhatta vagy hatja a választásokat? És ugye nekem furcsa is, hogy a muszlim tábornok vezet, miközben hát a Boko Haram erősen muszlim színezetű történet, bár tudjuk, hogy semmi köze.
Igen, értem a kérdést.
Az iszlámhoz.
Értem a kérdést. Nigériában a muzulmánok és a keresztények évek óta és évtizedek óta békében élnek egymás mellett. Az, hogy a Boko Haram helyzet most terítékre került, ez nem csak a választások miatt. Ez körülbelül 6 éve folyik ez a támadás a nigériai népesség ellen, de az elmúlt másfél-két évben történtek olyan események, amikor is nagyon nagy számú támadásokat hajtották végre a Boko Haram hívei. Ezt szét kellene választani. Tehát a választás az egy dolog. A Boko Haram terrorista szervezetnek a tevékenysége az megint egy másik dolog, és hála az égnek Nigériában nem úgy tekintenek ennek, erre, mint az, hogy keresztény és muzulmán probléma között, hanem a Boko Haram az egy terrorista szervezet, és amellett még a keresztények és a muzulmánok egymással békében tudnak élni.
Annak ellenére?
Annak, igen.
Bár egyébként ugye a választásokkor meg azért kiéleződik a helyzet.
Igen, próbálnak bizonyos politikai érdekeltségben próbálnak összefüggést hozni azt, hogy a jelenlegi ellenzéki vezér az egy muzulmán, de ugye azt is kell tudni, hogy Nigériában az alkotmány de facto kijelenti, hogy milyen megosztásban kellene, hogy legyen az elnök és az alelnök. Tehát a mi alkotmányunk szerint, ha az elnök muzulmán, az alelnök az keresztény, vagy fordítva.
Tehát akkor jelenleg is van egy muzulmán alelnök.
Igen, és amellett, ha az elnök északról jön, akkor az alelnök déli. Tehát így rotációban vagyunk, 4 évente is be kell tartani az alkotmányt. És hála az égnek, ahogy elmondtam, tehát ez a választás nem vallási vonalon húzódik meg, hanem hogy ki tud többet tenni a gazdaság érdekében, a nép érdekében.
Akkor lehet, hogy a jelenlegi elnök elleninduló Buhari tábornok azért lett népszerűbb, mert talán azt gondolhatják a keresztények is, vagy azoknak egy része, hogy ő talán keményebb kézzel tud fölépni, mondjuk egy ilyen Boko Haram típusú támadással szemben?
Nem egészen. A General Buhari, az a Buhari tábornok már volt Nigériának az elnöke másfél éven keresztül. Igaz, hogy katonáként nem megválasztott, demokratikusan megválasztott elnökként. És akkoriban nagyon nagy pozitív benyomást keltett az emberekbe.
Tehát az ő esetében az, hogy diktátor, ez nem egy pejoratív jelző?
Nem, a diktátor szó katonailag, ugye, ha az ember a dél-amerikai diktátorról beszél, aki katonai unta élén áll, az egészen más, mint Afrikában. Tehát azok a jellemzők, ami jellemezik a katonai diktátorokat, az nem mérvadó Nigériában. Tehát hiába van egy akkor, amikor még katonai diktatúra volt Nigériában, és ezt a diktátor szót az idézőjelbe teszem, akkor az első 2-3 ember az a katonaság adja. De utána a miniszterek, az állami igazgatásban dolgozók, azok mind civilek. Tehát így azt mondjuk, hogy angolul úgy mondjuk, hogy dichotomy, tehát kettős. Tehát civilek és katona. De visszatér, hogy a Buhari az elnökségének az idejében nagyon-nagyon sok jót tett az országnak, annak ellenére, hogy katona egy diktatúra volt akkor. És az emberek ezt próbálják most honorálni, mert az elmúlt 4 évben, amit a jelenlegi kormány csinált, a nigériai gazdaságnak nem volt pozitív. Tehát nagyon rossz volt, a gazdaság az majdnem a tönk szélére sodródott, a korrupció mértéktelen mennyiségben van, és az emberek tulajdonképpen változást akarnak.
És ha már itt a változást említetted, akkor beszéljünk erről. Ugye még nincs végeredmény, tehát az is lehet, hogy Goodluck Jonathan nyeri ezt a választást, de ugye számok alapján úgy tűnik, hogy esélyes, nagyon esélyes Buhari tábornok. Ha kormányváltás lesz, akkor mire számítanak az emberek, mi fog változni? Illetve mondjuk Buhari korábbi tevékenységét, vagy a kampányban elhangzott ígéreteit, ha összeveted, akkor mire számítasz?
Hát ugye azt mondjuk magyarul, hogy az alma nem esik messzire a fájától. Ez egy katona ember, magyarul rendpárti. Azt tudom, hogy az lesz rend, mert akkor is volt rend. A másik, ami nagyon foglalkoztatja a népet, az meg az elszámoltatás. Tehát az elszámoltatás az elkerülhetetlen. És mindenki tisztában van ezzel, és az elszámoltatás nem az, hogy indokolatlan megkurszoltatások, hanem teljes mértékben hát az államháztartásnak az átvizsgálása, hogy ki, hova tűntek a pénzek, ugye nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Nigéria a hatodik legnagyobb olajtermelő az OPEC-en belül. Tehát az országnak a GDP-jének körülbelül 92%-a az olaj eladásból származik. És ez elég, hát 1,6 és 2,4 millió hordót per nap, annyit hozunk föl a földből, és annyit is adunk el. Ami azt jelenti, hogy töménytelen mennyiségű pénz áramlik Nigériába hivatalosan, de ezek a pénzek előbb-utóbb eltűnnek. És ennek az elszámoltatása révén kéne majd megtalálni, hogy hova tűntek a pénzek, és ezeket fognak meg igyekezni visszaszerezni az állam javára.
Na de hát az olajár jelentősen esett az elmúlt időszakban. Nem lehet, hogy a nagy hiány ennek is köszönhető?
Nem, a hiány az egészen más, mint a korrupció. Hiába esett az olajára, akkor is folyt be valamennyi pénz, ugye lehet, hogy kevesebbet, mint ami kellene, de az is eltűnt. És ennek az útját fogják nyomon követni, hogy hová tűnt is. Az elszámoltatás alatt ezt így értettem, hogy amennyit lehet visszaszerezni, az ellopott és elzsibolyott pénzekből mennyit lehetne visszaszerezni az állam javára.
Bár egyébként, ha az ember Afrikát nézi, illetve az ilyen módon eltüntetett pénzeket, nem sok esély van rá, hogy azt vissza lehet szerezni, hiszen ez egy ilyen afrikai hagyomány, és ez is az egyik legnagyobb baja, most nagyot ugrok, de például a támogatásoknak is, mert ugye a különböző segélyeket, támogatásokat ugye nem Nigériában, de mondjuk a szegényebb országokban a hadurak elveszik, és nem ott építenek belőle egy gyárat, hanem igen, mindjárt visszautalják egy európai bankszámlára, vagy egy svájci bankszámlára, azt igen, pedig onnan elég nehéz visszaszerezni.
Igen. Ahogy mondtad, hogy a hadurak, ugye? És a magyar nyelvben azt mondjuk, hogy a fejtől bűzdük a hal. Tehát az ország vezetése, vagy vezetésének van víziója, ezeket meg lehetne akadályozni. És mindig felhívom az embereknek a figyelmét egy dologra. Nincs egyetlen egy ország a világon, ahol politikai korrupció nem történik meg. Csak a mértéke és a pofatlanságnak a mértéke az az, ami számít. Ugye? Az, hogy Afrikából ellopják a pénzt, és beteszik a svájci bankba, vagy amerikai bankszámla számra, változik a világ. Tehát most már annyira nyitott a pénzügyi világ, hogy például már volt ilyen Nigériában, amikor volt egy katonai diktatúra, és a vezető elég sok pénzt helyezett ki a svájci bankokba, illetve amerikai bankokba. Sok éves tárgyalások után a svájci bank, azt hiszem, hogy körülbelül a ellopott pénznek a 70%-at visszaadta a nigériai államnak, és ugyanezt történt Amerikában. Tehát el lehet lopni pénzt, amennyiben az útját tudják követni, és be tudják bizonyítani, hogy jogtalanul loptak el ezeket a pénzeket a nemzetközi piacon, és megpróbálják segíteni visszaadni ezt a pénzt, mert az az ő érdekét is szolgálja, hogy segítenek és együttműködnek a mindenkori kormánnyal.
Ezek szerint akkor innen távolról is úgy látod, hogy ha Nigériában változás lesz, az pozitív változás lesz?
Igen, mindenképpen. Pozitív változás.
Mindenféle támogatása meg lesz akkor ezek szerint Buharinak, hogyha ő lesz az...
Ebbe biztos vagyok. Tehát én nem vagyok, hogy is mondjam, én a változás pártján vagyok, hogy rend legyen az országban, és virágozzon Nigéria. Sem a jelenlegi elnököt, sem az ellenzéki vezérét nem támogatom én innen, messziről, viszont mint nigériai származású is nézem a helyzeteket, és hát én dolgoztam nigériai olajiparban 7,5 évet, tehát tudom, hogy lehetősége van Nigériának olyan infrastruktúrális háttért építeni, és olyan, hogy is olyan gyönyörű országot csinálni a bevételéből, és ezek elmaradtak. És ha vissza tudunk tekinteni egy picit, elmondom egy pár dolgot. Például Nigériának volt légitársasága, voltak hajótársaságai, nagyon sok olyan dolog volt, még amikor a Buhari elnök volt körülbelül 20-valahány évvel ezelőtt. Ma már ott tartunk, hogy Nigéria a legnépesebb, a leggazdagabb afrikai országnak nincsen légitársasága. Tehát ilyenben van bőven mit tenni és mit csinálni. Tehát van egy előzmény, ami pozitív volt. Ez romba döntötték az elmúlt 16 évben, és reméljük, hogyha változás lesz most, bárki is kerüljön a hatalomra, legalább legyen pozitív változás, és akkor virágoztassa föl az országot. A pénzügyi háttér az megvan. csak megfelelően kellene költeni.
Többször beszéltünk itt arról, hogy Nigériát a magyar üzletemberek még nem nagyon fedezték fel, annak ellenére, amiket itt elmondtunk, hogy hát egy hatalmas olajtermelő országról van szó, tele fiatal munkaerővel, egy nagyon népes országról. Hatalmas ország is, tehát mondjuk, ha északon vannak is terrorcselekmények, ez mondjuk több ezer kilométerre délen szinte észrevehetetlen. Akár lesz változás, akár nem. Milyen lehetőségeket látsz a magyarok számára Nigériában? Van-e egyáltalán lehetőség? Mert ugye egy olajországról van szó, és itt azért emelem ki az olajat, mert ahol olaj van, ott azért a nagy hatalmak, elsősorban az Egyesült Államok, de most már Kína is, és aki csak teheti, ott van.
Igen, a feltevésed az helyes, de Nigériában eléggé speciális helyzet van. Azt kell tudni, hogy 180 milliós lakos országról van szó. Angol gyarmat volt, ami azt jelenti, hogy itt az ész, az megvan. Tehát Nigéria az egyik legerősebb tagja az el nem kötelezett országok társaságában, tehát mi se jobbra, se balra nem vagyunk elkötelezettek, hanem mi járjuk az utunkat. Tehát visszatérve, hogy azt mondod, hogy milyen lehetőségek vannak. Vannak olyan számok, amit az hallgató is meghallja, akkor tudni fogja, hogy körülbelül milyen lehetőségek adódnak. Szegeden ma körülbelül 800 nigériai diák tanul Magyarországon. Debrecenben körülbelül 1200-an tanulnak, java része orvostan hallgató. Budapesten körülbelül 700-an vannak. Ezek, amikor befejezik a tanulmányaikat és hazamennek, természetesen nem fogják elfelejteni, hogy hol sajátították el a tudásukat. És ezért, ha a két oldalú együttműködés sikerül valamilyen módon felfejleszteni, és abba az irányba megyünk most, mert ha jól tudom, 2010. augusztusában a magyar állam bezáratta a Nigériában működő magyar nagykövetsége.
De tavaly újra nyitották,
tehát úgy néz ki, hogy most már mi is kezdünk erről korrigálni, mert lehetőséget látunk ott. Tehát én azt mondanám, hogy ha most is, ahogy mondtad, nagyon sok multinacionális cégnek van székhelye Nigériában, az, hogy a magyarok, hát most 1984-ig, mikor én még otthon voltam, elég sok magyar vállalkozás volt Nigériában. 89 és 90, mondjuk, hogy 2014-ig elenyészővé válik. De volt egy gazdasági együttműködés Magyarország és Nigéria között. És nem ismeretlen a magyar gazdasági élet Nigériában. Csak valahogy újra kell éleszteni, és mindenkinek van lehetősége. Nekem ez a véleményem. És azt nem szabad elfelejteni, hogy mindig a tudás az a legjobb érték a gazdaságnak a fellendítéséhez. És most mondom, hogy körülbelül 3000-4000 nigériai tanuló van most jelen pillanatban Magyarországon.
És akkor szerinted ezek száma jelentősen növelhető is akár?
Természetesen.
Tehát
természetesen.
A magyar felsőoktatásnak is egy komoly lehetőség lehet Nigéria?
Pontosan, igen. Ezt ki is aknázzák most is.
Mondtad, hogy ezek a diákok hazamennek. Mennyire mennek haza?
Én azt gondolom, az én ismereteim szerint, körülbelül 70%-a visszatér Nigériába, mert ott képzelik el a jövőjüket. Ha most magamra térnék vissza, amikor mi idejöttünk 1975-ben tanulni Magyarországon, 17-en voltunk. Abból a 17-ből most vagyunk 3-an. De abból a 3-ból is mindegyikünk Nigériába voltunk, amikor elvégeztük az egyetemet. És én is azt az előbb elmondtam, 7,5 évet töltöttem az olajiparban Nigériában az egyetemnek az elvégzése után, de mind a hármunk, akik visszatértek Magyarországra, családi okokból kifolyólag, de mind a hármunknak van az egyik orvos, a másik vegyészmérnök, és jó magam is vegyészmérnökök.
Tehát akkor ugye az is jelzi azt, hogy Nigéria nem egy olyan ország, ahonnan menekülnek a lakosok, hanem oda szívesen visszatérnek.
Szívesen visszamennek.
És az akár jó jel lehet a befektetőknek is, illetve persze, az üzletembereknek
persze,
is.
Persze, és ezért is hivatott a Magyar-Afrikai Egyesület, hogy próbálja ezt a szinergiát összehozni Nigéria és magyar üzletemberek között. Mi is azért vagyunk, hogyha megkeresnek bennünket, kérik az ötletünket, hogy milyen piaci lehetőségek vannak, bármikor rendelkezésünkre állunk, bármelyik üzletembernek, aki próbál Nigériába gyökeret venni és üzletet csinálni. Lehetőség van, 180 millió körül, úgyhogy hát mondom, a 6. legnagyobb olajtermelő ország, Afrika legnépesebb és Afrika leggazdagabb országa. Tehát itt vannak lehetőségek. Merni kell, vállalkozni kell, akárhol az Európában is akar vállalkozni, aki nem, aki mer, az nyer. Aki nem akar, de senki nem fog idejönni megkeresni, hogy milyen magyar üzletembert lehet kivinni Nigériába.
Mert hiszen mindenki ott kopogtat.
Persze, mindenki ott kopogtat. Ez a lényeg. Köszönöm szépen, kisegítettél.
És ugye, ahogy elmondtad, a változás lesz a vezetésben, ez nem befolyásolja.
Negatívan nem, csak pozitívan. Csak pozitívan.
Legyen már ez a végső. Nagyon köszönöm John Sassy, nigériai származású üzletembernek, a Magyar Afrika Társaság alapító tagjának, hogy vendégünk volt.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.